Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Ezen a szép tavaszi, májusi napon egy különleges ünnep van, az Úr Jézusnak, az örök főpapnak az ünnepe. Nem régi ünnep, ugyanakkor nagyon fontos, mert hiszen arra emlékeztet bennünket, hogy Jézus Krisztus, a mi megváltónk, vagyis az ő vére hullása, a kereszti áldozata az, ami megváltásunk, ezzel engesztelte ki a mennyei atyát, akarom mondani, engesztelt ki bennünket a mennyei atyával. Hiszen igazából bennünket kellett engesztelni, azaz megfordítani, Isten felé fordítani, hiszen Isten nem haragudott, nem tud haragudni az emberre, mert Isten maga a szeretet. Az ember azonban el tud fordulni Istentől, és ez a kiengesztelés éppen az ember visszafordítása. Jézus Krisztus legalábbis egymagában a maga emberségében megmutatta, milyen a tökéletes szeretet, milyen a tökéletes Isten szeretet. Na, ezzel példát ad nekünk, nem véletlen, hogy apostolainak ezt parancsolja, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Ugyanakkor ezzel azt is akarja, hogy kövessük az ő áldozatosságát, jóságát, hiszen ő végtelenül szereti a mennyei atyát, és ezért nem akarja, hogy ez a rendetlen állapot fennálljon, amit az ember bűne okozott. Isten ugyanis jónak teremtette a világot is, meg az embert is. Az ember balgasága és csökkent értelmisége volt az, ami miatt ez a bűn bekövetkezett. Vagyis az Úr Jézus azt akarja, hogy rend legyen a világban, az az eredeti rend, amit az Úristen a teremtéskor meghatározott. Ezért vállalja az áldozatot. Márpedig, amikor azt mondjuk, hogy ő örök főpap, ez annyit jelent, hogy már akkor is főpap volt, amikor ember még nem is volt, meg sem lett teremtve. A mű minden tudása ugyanis előre látja az ember balgaságát, előre látja az ember vétkét, és éppen ezért előre látja, hogy ezt valamilyen módon helyre kell hozni, és ki kell engesztelni az embert. Ezzel történt, ezért mondjuk, hogy örök főpap, mert hiszen kezdettől fogva ezt akarta, vállalja a mi emberi sorsunkat, és ezért értünk vállalja az emberi vérontást, életáldozatot is. Örök főpap, aki ugyanakkor bennünket is mérhetetlenül szeret, mert hiszen nem hagyja, hogy az ember elveszítse azt az eredeti célt, amit Isten elé tűzött, amiért megteremtette őt az Úristen. Ez pedig az örök boldogság. A teremtett voltunk ellenére örök életet adott nekünk, amit elveszítettünk a bűnnel. Krisztus tehát, amikor kiengesztel bennünket, egyszer s mind ezt az örök életet is visszaszerzi számunkra. Az ember ugyan kapaszkodott, próbált valamilyen módon, amintán a bűnt elkövette és rájött a nagy veszteségre, hogy valahogy kiengesztelje Istent, de hát az, aki bűnben van, sőt, akiről a hittan azt mondja, hogy akarata rosszra hajló lett, hogyan tudna Istennek engesztelést adni? Ahhoz tiszta lélekkel és tiszta isteni ajándék. Hát mi csak azt tudjuk ajándékozni, amit Istentől kapunk. Vagyis nagyon fogyatékosak vagyunk ebből a szempontból. Éppen ezért jön Jézus Krisztus a maga isteni tökéletességével és Isten emberi áldozatosságával, és fölajánlja érettünk életét, kiengesztelve bennünket, azaz visszafordítva Istenhez. Ugyanakkor a szabad akaratunkat nem sértve, vagyis nekünk kell választanunk, visszafordulunk-e vagy sem. Ha erre hajlandók vagyunk, akkor ő készséggel segít, készséggel visszafogad. Hát ezt ünnepeljük a mai ünnepen, Jézus Krisztus örök főpapságában. Ugyanakkor nem felejthetjük, hogy mi magunk is papok vagyunk, ahogyan Szent Péter apostol a levelében fogalmaz, hogy fő isteni papság a mi életünk, hát akkor mi nem csak, hogy visszafordulunk, hanem vissza akarunk fordítani is másokat, sokakat Isten felé, és hogy ez sikeres legyen, ezért imádkozzunk bevezetőben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Egy hete a különleges Isten tiszteletről beszéltünk, a fogadalomról, ami Istennek tett ígéret valami jóra, valami pluszra, ami meghaladja a kötelező mértéket. Különbözik az ígérettől, mert hiszen itt az ember ez bűnterhe alatt, ha nem tenném meg, akkor azzal bűnt követek el, bűnterhe alatt teszi a fogadalmat, valami növekedés érdekében. A tárgya pedig olyan dolog, ami önmagában nem kötelező, tehát valamiféle plusz. Van magán és nyilvános fogadalom, ha az ember csak úgy imádságban megfogad valamit az Úristennek, jobb akarok lenni, vagy azért, hogy jobb tudjak lenni, vagy éppenséggel nyilvános fogadalom, hát itt elsősorban ezen a szerzeteseknek a fogadalmát értjük, tisztaság, engedelmesség és a szegénység. Súlyos megfélemlítés esetén nem érvényes a fogadalom, tehát ha nem önakaratból teszem. Szent dolog, ami nem használható Isten zsarolására. Ha ezt megteszi nekem az Úristen, akkor emezt meg, amazt fogom megtenni. Hát sajnos elég gyakran előfordul. Hát van bennünk egy bizonyos Kalmár szellem. Kérem szépen, vagy szeretetből teszem a fogadalmat, nem pedig feltételhez kötve, vagy pedig valamit kérek az Úristentől, és ezt nyugodtan megtehetem, hiszen maga Jézus Krisztus biztat arra, hogy csak kérjünk bátran az ő nevében. Minden esetre, aki fogadalmat készül tenni, okos dolog, hogyha megbeszéli a gyóntatójával vagy lelki vezetőjével. Hasonló, még komolyabb dolog az eskü. Isten és az ő nevének segítségül hívása az igazság mellett. Az Úr Jézus a hegyi beszédben külön is szól az esküről, úgy látszik nagyon gyakori volt abban az időben, és azt mondja, hogy jó lenne, ha nem esküdöznénk. Vagyis legyen a beszédünk igen-igen, nem-nem, legyen egyértelmű, nem kell nekünk különféle biztosítékokat adni arról, hogy igazat mondunk, hanem legyen ez maga általról értetődő, hogy az ember igazat beszél. Egyébként az van, amikor fontos dolog az eskü, komoly dolgok ügyében, ilyenkor ez nyugodtan mondható, hogy burkolt hitvallás, megvallom, hogy Istenben hiszek és ő segít. Van tanúságtételi eskü, az elmúlt dolgokban ez megtörtént, ezért esküszöm, hogy ez így volt, és van ígéreti eskü, bizonyos feladatoknál ígérem, hogy a legtökéletesebben helyt akarok állni azoknak teljesítésében. Hát különféle hivataloknál kell is, meg illő is ezt az esküt letenni. Mindenféleképpen súlyos, halálos bűn a hamis eskü vagy az esküszegés. Az ereklyék tiszteletéről is beszéltünk, az üldözések kényszerítették szinte rá az egyházat az ereklyék tiszteletre, mert hiszen amikor az üldözések megkezdődtek, föld alá a temetőkbe, katakombákba kényszerült az egyház, majd aztán Valerianus császár 257-ben onnan is kiűzte őket. A katakombákban ott szokás volt, hogy a hitükért meghalt hősök sírkövén mutatták be a szentmisét, majd aztán, amikor onnan is kiűzik őket, akkor visznek magukkal egy-egy részt az elhunytaknak a testéből, vagyis erekét visznek magukkal, hogy mégis a tiszteletet tovább folytathassák, hiszen nem is mehettek le a katakombákba. Ilyen módon aztán szokássá lett, hogy ez már 6. századon már, tehát 500-as években már kialakult, hogy valamiféle mésekövön végzik a szentmisét, vagyis olyan vagy asztallap, vagy valami, amiben ott van egy szentnek, főképpen vértanúnak az erekéje, és ezáltal kimutatják a szentek közösségét, amikor mi itt imádkozunk, a szentekkel együtt imádkozunk, és kimutatják a szentek iránti tiszteletüket is, vagyis hogy várják az ő segítségüket a magunk helytállásához és hitvallásához. Manapság is megvan ez a szokás, hogy az oltárban ott van az úgynevezett oltárkő, és abba van berejtve egy-egy szentnek, vagy nem is egynek az erekéje. Ezt aztán leragasztják, ráírják, hogy ki az a szent, akinek az erekéje ott szerepel. Na hát ez történik meg az oltár szenteléskor, hogy erre az erekére is külön imádság vonatkozik. Most pedig majd rövid bevezető után, ezek után áttérünk a mai témára, ami pedig az ünnepek megszentelése. Hálásan köszönjük a kedves hallgatóknak mindenféle fajta segítségét. Köszönjük az imádságokat, mert hiszen a Szentlélek vezet bennünket remélhetőleg, de az imádságok át révén biztosan, hogy jó műsorokat tudjunk a Mária Rádióban közzétenni. Ez mindenkinek lelki épülésére szolgáljon, és szívesen hallgassák a Mária Rádiót. Az önök imádsága nélkül ez biztosan nem sikerülne. Ugyanakkor köszönjük az anyagi segítséget is, mert ahhoz, hogy egyáltalán a készített műsorok eljussanak a hallgatókhoz, ehhez bizony eszközökre, villanyáramra van szükség, frekvenciára van szükség, és mindez pénzbe kerül minden hónapban. Éppen ezért nem csak, hogy nagyon megköszönjük, hanem ugyanakkor nagyon kérjük is a kedves hallgatók további segítségét is, ha szeretnék, hogy a Mária Rádió szóljon. Mert hiszen a Mária Rádió egy olyan különleges rádió, amit a hallgatók tartanak életben. Aki ilyen ügyben szeretne érdeklődni, az a 061-061-373-07-01-es telefonszámot tárcsázza. Ha valakinek hittani kérdése lenne, akár a mai témában, akár bármiféle hittani témában, az engem 35-ig, 10 óra 35-ig megtalálhat a 061-374-0904-es telefonszámon. Na és akkor nézzük az ünnepek megszentelését. Ünnepek megtartása mindenféle vallásban része a kultusznak, vagyis vannak olyan kiemelt napok, amikor valami szertartással ünnepelnek. Fontos eseményekre emlékeznek ezzel, hálával, vagy éppen engeszteléssel. A keresztény ünneplés egy jó része a zsidó ünnepekből ered. Nem véletlen, hogy zsidó-keresztény kultúráról beszélünk. Valóban a zsidó vallás, ami Istentől való vallás, nem emberi találmány, ebből ered, Isten rendeléséből, aki ünnepeket is rendelt, részben az ember pihenésére, részben arra, hogy az ember Istennel találkozzék és töltődjék. Ma az egyházban vannak úgynevezett parancsolt ünnepek, amikor a szentmisén való részvétel kötelező, aztán vannak fontos megemlékezések vagy a szentek emléknapjai. Ami a parancsolt ünnepeket illeti. A II. Vatikáni zsinat egy kicsikét átrendezte ezeknek az ünnepeknek a rendjét, csökkentette, úgyhogy manapság 5 olyan ünnep van, ami az Úr Jézus ünnepe az egyházi évben. A karácsony ilyen, ami december 25-e, tehát nem mindig vasárnap, éppen ezért kell hangsúlyozni, hogy ez egy parancsolt ünnep, amikor szentmisén kell részt venni. Ennek a 8-ada a kiskarácsonynak mondott új esztendő, amikor manapság már a Szűz Mária Isten anyaságát ünnepeljük, tehát január 1-je is parancsolt ünnep. Hát általában a szilveszter szokták nagy garral ünnepelni, aztán utána azt hiszik, hogy a január 1-je az arra szolgál, hogy kialudják magukat, de nem, akkor Szűz Máriát, Isten anyját ünnepeljük, aki az egész esztendőnkre az Úristen kegyelmét közvetíti számunkra. Hasonlóképpen parancsolt ünnep január 6-a, vízkereszt az Úr bemutatásának ünnepe, azaz Jézus Krisztust fölkeresik előbb a pásztorok, de 6-án azt ünnepeljük, hogy a napkeleti bölcsek is jönnek, vagyis a nemzeteknek is bemutatkozik Isten fia, aki az egész világot jött megváltani, minden ember bűnét eltörölni. A legnagyobb ünnepünk nyilvánvaló Jézus Krisztus föltámadásának az ünnepe, húsvét. A zsidók ezen a napon az Egyiptomból való kiszabadulásukat ünnepelték, vagyis végül is valami rabszolgaság megszűnését, mi pedig a bűn rabszolgaságának megszűnését ünnepeljük, Jézus Krisztus föltámadását magasztalva. Aztán a húsvét utáni 40. nap, nálunk ez azonban át lett téve vasárnapra, ez Urunk mennybe menetele, ez pedig a mi megdicsőlésünk ünnepe. Jézus Krisztus nyilvánvalóvá teszi a maga istenségét, de egyszer mind azt is, hogy oda vár bennünket a mennybe, ott készített számunkra helyet. Na, ugyanakkor kérem szépen, nyugodtan mondhatjuk, hogy a parancsolt ünnepek élén a minden vasárnap áll. Minden vasárnap az Úr Jézus föltámadására emlékezünk. Éppen ezért ez a 7. nap, ahogyan a Teremtés könyve mondja, Isten megnyugodott. Ez nem annyit jelent, hogy pihenésre volt szüksége, hiszen Atyám szüntelenül munkálkodik, ezért én is munkálkodom, mondja az Úr Jézus. Hanem miattunk van ez, hogy mert fáradékonyak vagyunk a testünk miatt, éppen ezért kell, hogy az ember megpihenjen, és ugyanakkor időt szakítson magára Istenre is, mert hiszen Istenre hasonlít, és ezt a hasonlóságot szidalozni kell, szépen ki kell fényesíteni, és állandóvá tenni a mindennapi munkánkban is mutatkozzék meg Istenre való hasonlóságunk. Éppen ezért a 7. nap az ünnepnap. Na, ez nálunk keresztényeknél a 7-ről az első napra csúszott át. Jézus Krisztus ugyanis a 7 első napján támadt föl. Pénteken halt meg, a szabbat előestéjén, és a szabbat a 7. nap a zsidók számára, de mi keresztények nem azt, hogy Jézus vagy a mennyei atya megpihent, hanem azt ünnepeljük, hogy Jézus Krisztus föltámadt, és ezzel a megváltásunkat és az üdvösségbe való bejutásunkat biztosítja. Ez minden vasárnapnak a lényege. Nem az, hogy pihenő nap, hanem az, hogy a föltámadás ünnepeljük. Na hát pontosan ebből fakad, hogy vasárnap is, meg a parancsolt ünnepeken is szent misére kell mennünk. Egyébként van még parancsolt ünnep, nem fejeztem be, mert ilyen az a húsvét utáni 50. nap, vagyis a Szentlélek kiáradásának, az egyház születésének napja. Ugyancsak parancsolt ünnep, de ez is vasárnapra esik, akárcsak a pünkösd, úrnapja, az oltári szentség ünnepe. Szűzanyának is van parancsolt ünnepe, ez az ő mennybevétele, nagy boldogasszony, magyarul, az augusztus 15-e. Hát ez nem mindig esik vasárnapra, nyilvánvaló, mint ahogyan a minden szentek ünnepe is, ami november 1-e, az sem mindig vasárnap. Általában az egyház a II. Vatikáni zsinat után arra is gondolt, hogy sok országban, hát akkor még sokkal több országban, mint manapság, ugye gondoljunk a keleti blokkra, akkor ezek az egyházi ünnepek munkanapok voltak, ezért egy részüket át lehetett tenni vasárnapra, hogy azért mégis valami ünnepség is legyen benne, lehessen szentmisére menni. Na hát ezek közül néhány meg is maradt, mint ezt mondtam, ugye a mennybe menetel ünnepe ilyen, vagy éppenséggel, tehát azt át lehet tenni vasárnapra, vagy oltári szentség ünnepe vasárnapra esik. És ezeket úgy kell megünnepelnünk, ahogyan majd mindjárt el fogom mondani. Ez lesz a következő téma. Előtte azonban beszéljünk még arról, hogy vannak kiemelkedő napok is az egyházi évben. Például az adventi vasárnapok, amikkel karácsonyra készülünk. Az egész nagy böjt, aminek a kezdeti napja hamvazó szerda, amikor szigorú böjti van, nap van, és a befejezése nagypéntek, az Úr Jézus kereszthalálának napja, amikor szintén szigorú böjttel is ünneplünk. A szentmisén való részétel nem kötelező, a böjt azonban igen. De ide tartozik a kiemelt napok közé a szent három nap, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, amikor az egyház különleges szertartással emlékezik üdvösségünk eseményeire. Ide tartoznak például Jézus szíve ünnepe, vagy éppen nagyon sok Mária ünnep, kisasszony szeptember 8-a, szűzanya születésnapja, szeplőtelen fogantatás december 8-a, szűzanya bűntelensége, gyertyaszentelő február 2-a, bemutatás, vagy a gyümölcsoltó boldogasszony látogatás, illetve a fogantatás, és mármint az Úr Jézus fogantatásának napja, és sarlós boldogasszony a látogatás napja. Számunkra pedig magyarok nagyasszonya október 8-a is. Ide tartozik számunkra nyilvánvalóan Szent István ünnepe, augusztus 20-a, de hát ide soroljuk halottak napját is, ami nem ünnep, hanem megemlékező nap, de hát azért illik a halottakért szentmisét is föláldozni, ajánlani, és ezzel mintegy megemlékezni róluk. Hogyan ünnepeljünk? Hát kérem szépen, az igazi ünneplés egyik módja egyre inkább sajnos kivész a köztudatból. Mégpedig az, hogy ünnepnapon tilos dolgozni, hétköznapi pénzkereső munkát végezni. Ez annyit jelent, hogy manapság rá is vannak nagyon sokan szorítva arra, hogy ünnepnapon dolgozzanak, és tessék csak gondolni arra, hogy a városias életmód több területen teszi ennek a kötelezőségét, a közszolgálatban lehetetlenné téve az ünneplést, hát nyilván a villamosoknak menniük kell, a szállodáknak működniük kell, főképpen manapság ugye a wellness korban a wellnesseknek működniük kell, mert ezzel tud a többi ember pihenni, ha azok meg nem pihennek. Sajnos még a kereskedelembe is begyűrűzött ez, nem véletlen, hogy vitatkoznak, sajnos még nem döntötték el pozitív módon, hogy vasárnap nem kell vásárolni. Hát jó, mit tudom én, üdülőhelyeken vagy egyéb helyeken, de hát azért mindenhol nem kéne vasárnap, és ne az legyen a vasárnap megszentelése, hogy na most a család elmegy vásárolni. Menjen el templomba, vegyen részt szentmisén. Ez a második lényege az ünneplésnek, hogy szentmisén, vagyis Istennel találkozzon, Istennel töltekezve ünneplünk. Miközben egyre több az ember szabadideje, ez az érdekes, most már szombaton sem dolgozunk, sőt, ugye törekednek arra, hogy háromnapos munkahét legyen, hát azt hiszem ez túlzás, és nem tenne jót nekünk. Párhuzamosan bizonyos területeken pedig egyre kevesebb az ünneplés lehetősége. Turizmus, vendéglátás. Régen tilosak voltak az ünnepeken a pereskedések és a vásárok. Na hát ebben már régóta kivétel a magyar nép, mert hiszen vasárnap éppen vásárnap. Vagyis kihal 10 falunak volt egy temploma, akkor ott összegyűltek az emberek, ezt használták ki, hogy na akkor mindjárt tartsunk vásárt is, mert akkor sokan vannak, és akkor jól el lehet adni a portékát, nekik pedig nem kell külön azért ide-oda mászkálniuk. Na hát így lett az Úr napjából vasárnap, a Magyarországon vásárnap. Hát kérem szépen, pereskedés az nemigen van, illetve az állandóan van, az ott nem számít, hogy ünnep vagy nem. Mindig haragszanak egymásra, és mindig találnak okot, hogy egymásba belekössenek. No, tehát valahogyan vissza kellene térnünk az igazi ünneplésre, mert az ünneplés lényeg az Istennel való találkozás. Ennek egyik módja pedig a becsületes szentmisén való részvétel. Nem a szentmise a becsületes, hanem ahogyan részt veszünk a szentmisén. Ebben talán mondható, hogy van valamiféle fejlődés, hogy a szentmisének ma már nincsenek olyan elengedhető részei, mint ahogyan régen erről beszéltek, hogy hát a felajánlásig még nem fontos, hogy az ember ott legyen, vagy éppenséggel a szentmise végén áldozáskor már távozhatnak, mondanom se kell áldozás nélkül, de hát ez hála Istennek a II. Vatikáni zsinat után már eléggé kiveszőben van, úgyhogy a szentmise a maga teljességében szentmise, nem lehet lecsippenteni sem az elejéből, sem a végéből. Az is fejlődés, hogy átlagban, aki szentmisén vesz részt manapság, az meg is szokott áldozni. Ami egyszeres mind veszélyt is jelent, hogy megszokásból áldozzanak. Ja, itt vagyok a misé, akkor áldozom is. És nem veszik figyelembe, vagy legalábbis sokan, vagy többen nem veszik figyelembe, hogy a szent áldozáshoz csak tiszta lélekkel és felkészült lélekkel lehet járulni. Ez pedig jelenti, hogy a szentmisén figyelmesen vegyen részt az illető, illetve alkalmas legyen, például arra, hogy szentáldozáshoz járulhasson, tehát nem elvált, vagy egyéb problémák, amik adódnak, tehát ilyen szempontból, mit tudom én, aki drogos, az nyilvánvaló nem mehet csak úgy oda áldozni, hanem akkor meg kell szüntetni ezt a visszaélést. Fejlődés tehát a rendszeresebb szentáldozás, és ez szorgalmazza is az egyház, hogy valóban a szentmise teljes legyen, azzal teljes, hogyha Krisztus áldozatát, amit értünk hozott, magunkhoz is fogadjuk a szentáldozás által. Azért is mondom, hogy becsületes mise hallgatás, mert nem hallgatni kell a szentmisét, hanem a szentmisén részt venni, azaz a szövegeket, a válaszokat mondani, és ha énekes, akkor szépen énekelni. Ott vannak az énekeskönyvek, vagy nagyon sokat már ismer is az ember. Vegyünk részt a szentmisén, ne csak nézői legyünk, hanem legyünk igazán résztvevői a szent áldozatnak. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék, ha Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves Imre atya, én azt tudom, hogy a pünkösddel zárul le a húsvéti időszak. De számomra van még egy nagyon szép ünnep ezt követő a háromság sorában, és háromságban számomra ez az nagyon kedves, mert a háromságon lévő szentje a Óbudán. Azért szerettem volna csak ezt kiemelni, mert ez ritkán hangzik el, és most, ha jól figyeltem, akkor most sem hallottam.
Most se tetszett hallani, de Jézus szíve ünnepét ugyanúgy nem tetszett hallani. Tehát itt nem volt teljes az én felsorolásom, mert akkor mással se foglalkozzánk, mint az ünnepek elsorolásával. Hát például nekem nagyon kedves a Szent Vértanú, Szent Lőrinc ünnepe. Az szeptember 14-e, az volt a szemináriumba való bevonulás napja. Hát az is kedves ünnep, de lehet
köszönöm
más is.
Szépen. Köszönöm
szépen. Kérem szépen, hogy az első áldozásunk napja, bérmálkozásunk napja, nem beszélve a házasságkötés napjáról. Tehát hála Istennek ünnepelnivalónk van elég, de ami a nagyon fontos, a kiemelt ünnepeket, legalább azokat ünnepeljük meg igazán szívből és megszentelődve. De köszönöm szépen a telefont, jogos a beleszólás ilyen módon, tehát nyilvánvaló nem volt teljes az én felsorolásom. Köszönöm szépen a kiegészítést. No kérem, tehát az ünneplés módja az, hogy szentmisén vegyünk részt, mégpedig lehetőleg úgy, hogy az nem csak hallgatás, hanem igazi részvétel. Figyelmes részvétel, ez pedig annyit jelent, hogy tudatosítani valamit abból a szentmiséből, akár a könyörgésből, akár éppenséggel a prédikációból, mert hiszen a pap készül, és jó, hogyha nem csak úgy elhangzik az a szentbeszéd, hanem annak van veleje, és azt nyilván a hívek javára fogalmazza meg a pap. Hát ez volt régen, ugye jött a prédikáció, akkor a férfiak kivonultak cigarettázni. Na hát hála Istennek ez kezd kiveszőben lenni, tilos is, hát nem is mondva arról, hogy mekkora illetlenség a pappal szemben is, nem csak az Úr Jézussal, a pappal szemben is, hogy értük dolgozik, aztán fütyülnek rá, amit ő dolgozott. Hát jó. Persze nyilván ahhoz az is kell, hogy a pap akarjon valamit mondani, tehát készüljön is a szentbeszédjére. Ez is hozzátartozik természetesen. A szentmise minden jelenlévőnek a saját áldozata, ezt tudomásul kell vennünk. Tehát úgy megyünk részt a szentmisén, hogy ezt most én ajánlom az Úristennek. Mindjárt lejár az időm, egy pici zene, és utána még befejezem ezt a gondolatsort. Thank you. Tessék, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretném
kérdezni, hogy hány misét hallgató ember kezébe lát az atya ima könyvet?
Nálam úgy nagyjából mindenkinek, mert a bejáratnál a falon ott van egy csomó hozsanna, úgyhogy csak oda kell nyúlni, és már is van imakönyv a kezében.
Hát ha oda nyúlnak.
Hát igen, azért megszokták. Nyilván erre kötelezni nem tudok senkit sem.
Nem.
Na hát ez kérem szépen, imakönyv nélkül is lehet imádkozni, mert hiszen a pap imádságokat mond.
Tehát, csak az hogyha... énekről beszélek, atya.
Ja, igen, hát ez az
énekről.
Élet. Igen, igen.
Most arra gondoltam, elnézést kérek, hogy ne húzzam az időt, hogy itt a sok első áldozó eszébe jutnak, most én nem tudom, csak kérdezem, hogy például első áldozási ajándékot általában adnak a gyereknek, hogy mindenki kapna egy imakönyvet, hogy már gyerek elkezdene. Valahol van kivetítés is, az is jó, de jobban kellene a gyerekeket szoktatni, hogy imakönyvvel menjenek a templomba és énekeljenek.
Tökéletesen egyetértek mindezzel. Én nálam az volt a szokás, hogy már eleve, amikor első áldozásra készült, tehát elkezdődött a hittan, ami egy éves volt, akkor már kaptak imakönyvet a kezükbe. Mindenki saját imakönyvet. Így aztán volt mit elhányni, vagy porosodni hagyni otthon, de hát azért noszogattam is őket az imakönyv használatára, főképpen manapság, amikor a gyerekek nem szeretnek olvasni. Köszönöm szépen a telefont, remélem
bocsánatot
sokan...
Bocsánatot kérek, hogy zavartam,
nem tetszett,
csak úgy
sőt,
gondolom, hogy az éneklést szorgalmazni
igen,
kell a gyerekeknél.
Igen, pontosan. Köszönöm szépen.
Jó nagyon Isten kívesen, áldjon. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Akkor végül is nem tudom végleg befejezni a mondandómat, mert hiszen itt az imádság ideje, méghozzá a befejezésül, mindjárt mondom, megtalálom, azt mondja, hogy Szent Szofróniusz imádsága a következő. Ó, Mária, te valóban áldott vagy az asszonyok között, mivel Éva elleni átkot áldássá változtattad, mivel úgy cselekedtél, hogy Ádám is áldott legyen. Valóban áldott vagy az asszonyok között, mivel a mennyei atya áldása általad áradt szét az emberekre, és szabadította meg őket az ősi átoktól. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mivel ősszüleid általad találtak üdvösséget, minthogy neked kellett világra hoznod az üdvözítőt, aki elnyeri majd Istentől az üdvösséget. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mivel férfi közreműködése nélkül termetted meg azt a gyümölcsöt, amely áldást ad az egész világnak, és megszabadítja a tövis termő átoktól. Valóban áldott vagy te az asszonyok között, mert Isten valódi anyja lettél, és valóban, ha az, aki tőled született a megtestesült Isten, akkor téged joggal nevezünk Isten anyjának, mivel valóban Istent hoztál a világra. Amen. Szent István királyhoz is imádkozzunk, Magyarország fővédő szentjéhez. És most nem találom az imádságot. Üdvözlégy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad jussunk Krisztus által üdvösségre. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.